Ez a prédikáció meg lett tartva 1986. május 25-én. Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér. Teljes szívünkből köszönjük az éneklést. Éppen azt akartam mondani, hogy a Golgotán történt a legnagyobb csoda, amit itt a Földön történhetett. A mi teljes megváltásunk, szabadulásunk és mindaz, amihez tartozik, a Golgotán történt meg. Mindenkit teljes szeretettel, szívélyesen üdvözlünk az Úr drága nevében, és Isten áldását kívánjuk egymás számára. Az imádság előtt szeretném felolvasni a második Korintusiakhoz írt levél 3. fejezetének 6-tól 11. terjedő verseit. A 2. Korintus levél 3. fejezetének 6-tól 11. tartó verseit. Kérem, álljunk fel hozzá. Ugyanakkor ő az, aki alkalmassá tett minket az új szövetség szolgáivá, nem a betűé, hanem a szellemé, mert a betű megöl, a szellem azonban megelevenít. Már most, ha az a szolgálat, amely halállal jár, amelynek kőbe vésett betűi olyan dicsőséggel rendelkezett, hogy az izraeliták képtelenek voltak Mózes arcát nézni a ragyogás miatt, amely az arcán volt, a világosság visszatükröződése miatt, amely azután mégiscsak eltűnt. Ennél fogva, hogyan ne birtokolna a szellem szolgálata egy ennél sokkal nagyobb dicsőséget? Mert ha már a halálra ítélő szolgálat dicsőséggel rendelkezik, vagy birtokol, akkor az a szolgálat, amely közben jár a megigazulásért, még sokkal nagyobb dicsőségben bővölködik. Hisz még az ott létező dicsőség is eltűnik eme túláradó dicsőséggel szemben. Mert ha már a mullandó dicsőséget birtokol, akkor a maradandónak még egy ennél sokkal nagyobb dicsőségben kell fennállnia. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből hálát adunk neked, hogy minden, amit olvastunk, isteni valóság. A régi szövetség, az új szövetség, az Ó és az Új Testamentum, az elítélés, a megigazulás, a bűn, a halál, de még az örök élet és az Istennel való békesség is. Hűséges Uram, Te átvettél minket az első területből, a másodikba illesztettél be minket a Golgota keresztül, Golgotán keresztül, kiragadtál minket a halálból, elfoglaltad a mi helyünket, és megfizetted az árat. Teljes szívünkből hálát adunk neked ezen a napon, hűséges Uram. A nagy péntek nem csak egy emlékezetes nap, hanem egy üdvtörténeti nap, amikor Isten megbékélt az emberiséggel. A húsvét nem csak Jézus Krisztus feltámadásának az emlékünnepe, Uram, hanem arra is emlékezünk, hogy veled együtt feltámadtunk egy új életre. Uram, a pünköst sem csak egy megemlékezési ünnep, hanem egy élmény. Ó, hűséges Istenem, használd fel ezt a napot, hogy elért a te fennhatóságodat, és mi is elérjük a cél. célodat. Fogadj el mindannyiunkat, csendesíts el belsőleg, távolíts el minden szükséghelyzetét, mindazt, ami nyomást gyakorol ránk, és tegyél minket frissé, szabaddá és örömtelivé a te jelenlétedben. Köszönjük neked ezt a napot, köszönjük, hogy így összegyűlhetünk, hogy még kegyelmi idő van, és az emberek hozzád jöhetnek. Szeretet üdvözítőm, dicsőítsd meg ma a te nevedet, igazolt a te ígédet, ajándékozz meg megmentéssel, gyógyulással, szabadulással, és keresztelj meg szent szellemmel és tűzzel. Téged, a mindenható Istent illet a felmagasztalás és a hála, a dicsőség és az imádat, mindörökkön örökké. Amen. Amen. Helyet foglalhattok. Hálásak vagyunk az Úrnak minden alkalommal, hogy itt lehetünk, hogy hallhatjuk az ő drága és szent ígéjét. Szeptemberben lesz 20 éve annak, hogy először jöttem el a Svájcba, és pedig ide Zürichben, hogy hirdessem az ez időre szóló ígeüzenetet, és úgy vélem, ez lehetne egy alkalom arra nézve, hogy szeptember végén ne csak az ígét hallgassuk, hanem egy meghitt közösségben is legyünk egyszer egymással. És ha Isten is úgy akarja, erre külön meghívót fogunk küldeni. A 20 év egy hosszú idő. És most Werner Zieg testvére nézek, ő ahhoz a két testvér egyikéhez tartozott, akik nem sokkal később azt mondták nekem, Frank testvér, mégis legalább havonta egyszer összejövetelt kellene tartani Zürichben. Aztán én elutasítottam, és azt mondtam, ez mégsem lehetséges, mert az egész világban utaznom kell. Ugyanakkor a beszélgetés után ez mégis hatással volt a szívemre, és így sok éven át a te kezdeményezésedre, szeretett testvérem, azzal, hogy Isten a szívedre helyezte, itt összegyűlhetünk. Isten felhasznál különböző embereket, különböző célokra, és kijelöli őket, hogy valamit tegyenek, vagy kijelentsenek. Engedjétek meg, hogy felolvassak néhány bibliai idézetet, hogy a szívünkbe hatoljanak. Jelenleg még a pünkösdi nap emléke van a szívünkben, és tudjuk, hogy Isten éppen azon a napon vett lakozást a hívőkben, az öveiben. És pontosan erről van szó. Ma Jézus azt mondta, egy kis idő, és a világ nem lát engem többé, ti azonban látni fogtok engem. Én veletek leszek, sőt, bennetek leszek a világ végezetéig. És hiszünk abban, hogy ő beteljesítette ezt az ő ígéretét. Isten felettünk, Isten velünk, és pünkösd óta Isten bennünk. Mindenek előtt szeretnék felolvasni néhány bibliai idézetet, amelyek a Szent Szellemnek a hívők közötti munkáját szemünk előtt tartják, vagy vezetik. Az Apostolok Cselekedeteinek 16. fejezetével kezdem el. Apostolok Cselekedetei 16. fejezet, itt a 6. versben ez áll. Azután tovább utaztak Frígiába és a Galaták országába, mert a Szent Szellem megakadályozta őket abban, hogy Ázsiában hirdessék az evangéliumot, vagy az üdvüzenetet. Az emberek Isten szellemétől lettek vezetve. Mi hajlamosak vagyunk gyakran azt gondolni, hogy a körülmények határoznak meg valamit, pedig Isten szelleme lehet az, aki vezet minket. Tovább olvasva a 7. versben, az utolsó részben ez áll. Csak hogy a Jézus szelleme meggátolta őket ebben. Az Isten szelleme fontos jelentőségű a hívők számára, hogy ne mondjam, hogy mindent jelent. Az Isten szelleme meggyőz minket a bűnről, ránk bizonyít, a bűn bánatra vezet minket, megismertheti velünk az Urat, és még a saját állapotunkat is. Isten szelleme egyszerre tanító, vigasztaló, ügyvéd, számunkra ő mindenünké vált. Jól tudjuk, hogy ez Krisztust jelenti mi bennünk. Ugyanakkor, ahogyan már hallottuk is, ennek isteni valósággá kell válnia. Ugyanaz az élet, ami Krisztusban volt, bennünk is meg kell legyen. Isteni örök élet. És ebben az összefüggésben a 3. Mózes 17-re gondolok. Egy mindannyiunk számára nagyon jól ismert íge. 3. Mózes 17, 11. vers. Mert a test élete a vérben van, és én az oltárra rendeltem azt el nektek, hogy azáltal engesztelést szerezzetek bűneitekért, mert a vér az, ami engesztelést szerez, az abban, a benne lévő élet által. A vérben van az élet. Erről az életről már hallottunk. Ő benne volt az élet. Az isteni élet itt, ezen a földön. Ő Isten képmásában volt, kinyilatkoztatottan, mint a fiú, ami érdekünkben, mi miattunk, hogy megfizethesse értünk az árat az ő hús testében. Szeretném megmutatni nektek, hogy isteni vér folyt értünk a Golgotai kereszten. Apostolok cselekedetei 20. fejezet, a 28. vers. Így vigyázzatok tehát magatokra és az egész nyájra, amelyre a Szent Szellem elrendelt benneteket felügyelőké, hogy legeltessétek az Úr gyülekezetét, amelyet az ő saját vérével szerzett meg magának. Ami Urunknak ebben az isteni vérében volt az isteni élet itt, ezen a földön. És ezért áll leírva, ő benne volt az élet, és az élet az embereknek világossága lett. Vagy volt. Éppen ezért van megírva az is, hogy akiben megvan a fiú, annak örök élete van, akiben pedig nincs meg a fiú, annak nincs élete sem. Nos, a 3. Mózes 17-ben ezt olvastuk, hogy a vér az oltárra lett számva, hogy az abban lévő élet által engesztelést szerezzen. És ha ezt Jézus Krisztus vérére vonatkoztatjuk, akkor ez a következőket jelenti. ebben az isteni vérben isteni élet volt, hogy az újjászületés által létrehozza Isten fiainak és leányainak isteni nemzetségét, mert minden mag a maga fajához való, ahhoz mérten való magot terem. Ahogy a földi értelemben mindannyian Ádámtól és Évától származunk, úgy szellemi értelemben mindannyian a második Ádámtól, azaz Jézus Krisztustól, ami Urunktól származunk. Hiszen Pál apostol is utalással volt az isteni leszármazásra. Ezt már többször átvettük az apostolok cselekedetei 17. fejezetének 29. versében áll. Mivel tehát isteni leszármazásunk van, lényegében emberek vagyunk, ez igaz. És János azt írja, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk egykor. De amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor olyanok leszünk, mint ő. Istennek teljes jogú fiai és leányai Jézus Krisztus, ami Urunk képmására. Ezt elolvashatjuk a Péter levelében, amelyben ő arról beszél, hogy mi egy királyi papság vagyunk. A kiválasztott nemzetség, 1. Péter 2. fejezet. És kérlek, ezeket ne csak halljuk vagy olvassuk, hanem fogadjuk be a szívünkben, és pedig hittel. Az 1. Péter 2. fejezetéből olvasok a 7. verstől. Itt ez áll. Nektek tehát, akiknek birtokában van a bízalom, részesültök a becses javakban, a hitetlenek számára pedig az a kő, amelyet az építők megvetettek, vagy elvetettek, éppen ez a kő lett a sarokkő. És ezzel pedig a megbotránkozás kövé, vagy kövévé, és a bosszúság sziklájává vált. Ők megütköznek ebben az ígével szembeni engedetlenségükben, amire el is rendeltettek. Ti viszont a kiválasztott nemzetség, a királyi papság, a megszentelt népközösség, az Isten tulajdonának kijelölt nép vagytok, és hirdetnetek kell annak erényeit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára elhívott titeket. Ti, akik előzőleg egy nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik egykor Isten irgalmassága nélküliek voltatok, most pedig Isten irgalmasságában gazdagok vagytok. Ez a miénk, vagyis ránk vonatkozik, akik hívőkké lettünk. A Golgotán, ahogy Branham testvér egy prédikációjában világosan kifejezi, az isteni élet szabadjára vált, amikor a vér kiontatott a kiengesztelődésért, és ez az isteni vér a kegyelem trónjára került, vagy ott lett felajánlva azért, hogy megnyílt szívvel járhassunk Isten kegyelem trónjához. Ugyanakkor az isteni élet pünköstkor visszatért a megváltott sokaságra. Az engesztelő vér a kegyelem trónján van, vagy lett felajánlva, de annak az élete, aki kiengesztelt minket önmagával, az visszatért a hívők életében. Tehát az élet az ő benne volt, ugyanaz az élet van most, mi bennünk is, ugyanazt az életet hordozzuk magunkban. Miről ír Pál apostol? Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten fiai és leányai. Krisztus az első szülött sok testvér között. Ahogy már éppen mondtam, ő hozzánk hasonlóvá lett, hogy mi is ő hozzá hasonlóvá válhassunk. Jobban mondva, egyenlővé válhassunk. Az első Korintusi levél második fejezetében van egy csodálatos íke. Mit mondtam, a második Korintus első fejezetét akartam megadni. 2. Korintus első fejezet itt a 21. és a 22. versben ez áll. Aki pedig minket és titeket Krisztusra szilárdan megalapított és felkent minket az Isten. Ő az, aki megjelenítette rajtunk az ő pecsétjét is, és a szellemet adta nekünk zálogul a szívünkbe. A szellem az élet. Erre még visszatérünk. A szellem mindent felderít, kutat, még az Isten mélységeit is. És ha ebben az időben meghallottuk, tudomásunkra jutott Isten legnagyobb titkai, és azok átlényegültek számunkra, akkor csak a szellem kinyilatkoztatása által. Senki sem tudna önmagától behatolni Isten titkaiba. Viszont a szellem elvezet minden igazságba, és az íge az igazság. Tehát Isten szelleme az Isten élete mi bennünk. Nézzétek, elolvashatjátok Péter levelében. Krisztus meghalt, elolvashatjátok az első Péter harmadik fejezetében. Ő meghalt húsban. Így áll a 18. versben, a 19. versben pedig ez áll. Szellemben le is ment és prédikált a fogságban lévő szellemeknek. A vér kiontatott, a test a sírba lett fektetve, szellemben pedig allászállt és prédikált a fogságban lévő szellemeknek. Aztán a szellem visszatért a testbe, és amint tudjuk, a vér fel lett ajánlva a kegyelem trónjára. Ez a szabaddá vált isteni élet, amely itt a Földön Jézus Krisztus, Isten fia alakjában lett nyilvánvalóvá, ez az élet szabaddá vált, hogy Isten fiaiban és leányaiban lakozást vegyen, akik az ő vér által meglettek váltva, és Istennel kilettek békítve. Mondhatunk erre egy amment? De hiszen éppen ez a titok, nem egy ismeretelmélet, nem egy tanítás, hanem éppen ez az isteni élet. Azután a tanítás, azután a prófétai kinyilatkoztatás, majd mindazok a dolgok, amelyek számunkra becsesek és értékesek. De mindenek előtt az isteni élet. Mi hasznunk lenne az Isten és az ő igének legmagasabb és legmélyebb titkairól szóló tanításból, ha nem részesülnénk az ő isteni természetében. És ezzel kapcsolatosan is ír Péter egy csodálatos ígét a második Péter első fejezetében. Itt a negyedik vers második részében ez áll, és részesedést kaptok az isteni természetben. Hiszen éppen ez az, amiről beszélünk, az isteni nemzetségről, a testvérekről és a testvérnőkről, az Istenből született emberekről. És itt ismételten elmondtam, hogy nem csak prédikálni szerettem volna, hanem mindannyiótokat látni szeretnélek ott az Úr előtt, azon a napon, amikor Jézus Krisztus újra eljön. Mert nézzétek, nem lenne teljes az örömöm, ha nem látnám viszont azokat, akiket itt a Földön mégis annyira szerettem. Ez talán valami titok lehet, amit én magam sem értek meg teljesen. De amint tudjátok, Isten olyan nagy szeretettel szeretett minket, hogy kiragadott onnan, ahol voltunk, mert úgy szerette Isten a világot, és ezt mindannyian tudjuk, és azt is tudjuk, hogy a János levelében meg van írva, hogy aki Istenből született, az szereti őt és az ő gyermekeit. Ez az első János 5. fejezetének első versében áll. Itt meg van írva az első versben már. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus az Isten felkentje, az Istenből lett nemzve, születve, és mindaz, aki az atyát szereti, atyát szereti, az annak gyermekeit is szereti. Amennyiben Isten a te atyád, és az én atyám, te szeretni fogod őt, és én is szeretem őt, akkor Isten gyermekeiként egymást is szeretni fogjuk, mert mindannyiunknak ugyanaz a mennyei atyánk van, és egy nagy családot alkotunk. De én még egy lépéssel tovább is megyek. Amikor Branham testvér még közöttünk volt, át lett véve a paradicsomba, és egyszerűen látta az ottani csodálatos dolgokat. Többek között az is lett mondva neki, hogy mindazokat, akiket valaha szerettél, és akik téged szerettek, Isten neked adta itt. Ez egy titok. Isten szeretete megnyilvánult Krisztusban. Most pedig reánk lett ruházva a megbékéltetés szolgálata, így írja Pál apostol. És Krisztus helyett felszólalunk, adjatok teret az Istennel való megbékélésnek. És már Ézsás próféta is kijelentette, milyen szeretetteljesek a hegyeken a békehírnökök lábai, akik békességet hirdetnek. Pál apostol és az összes többi Isten embereinek szolgálata során egészen Branham testvérig minden alkalommal döntések születtek. Egyesek szívükből szerettek, mások szívükből gyűlöltek. Ezt nem lehet megmagyarázni, nem lehet változtatni rajta, de így volt, és az idők még nem változtak meg mind a mai napig. Amikor ezt hallottam akkoriban, hogy Branham testvér kimondta, akkor magamban azt gondoltam, amennyiben így van, akkor én határozottan ott leszek, mert én szívemből szeretem az én uramat és megváltómat, és Branham testvéremet is mélyen és őszintén szerettem. Sokan azt mondják, hogy szeretem Istent, és mit tesznek azokkal, akiket ő elküldt, mit tesznek az ő prófétáival, kigúnyolják őket, elutasítják őket. Nem lehet Istent szeretni és elutasítani azokat, akiket ő elküld, és ellenük még fel is lépni. Nem, hanem aki Istenből van, az Isten hangját hallja azok által, akiket ő elküld. Isten minden alkalommal embereket használt fel, akik által beszélt. És ez így maradt mind a mai napig. Voltak emberek, én személyesen is láttam és hallottam őket, akik halálosan gyűlölték Branham testvért. Ok nélkül, teljesen ok nélkül. János azt írja az ő levelében, hogy ne szeressetek a Kain módjára, aki a gonosztól volt, és agyonütötte az ő testvérét. Van kétféle szeretet, de mi az isteni szeretettel szeretnénk foglalkozni. Isten szeretett minket, mi pedig szeretjük őt. Ő elküldte nekünk az ő igéjét, és én őszintén mondom, hogy minden prófétának és minden apostolnak, akik abban a szükséghelyzetben kerültek, hogy az árral szemben kellett úszniuk, hogy üldözést kellett elszenvedniük egészen a halálig, hogy Isten igéjének a magvát hordozzák, nekik szívből köszönetet fogok mondani, amikor a dicsőségben újra látom őket, mert ezáltal van nekünk az Ószövetség és az Új Szövetség, ezáltal áll rendelkezésünkre. És egyébként az Úr azt mondja, felolvasom nektek a János evangéliumában, a 13. fejezetben kellene lennie, ott az Úr egy különleges ígét is mond. János 13, a 20. vers. Bizony, bizony, az igazságnak megfelelően mondom nektek, aki akkor, amikor én valakit elküldök, befogadja őt, az engem fogad be. Aki pedig engem befogad, az befogadja azt, aki engem elküldött. Ez egyszerűen egy isteni lánc reakció. Keresztelő János ugyanis szerette az ígét, tudomásul vette az íge üzenetet, befogadta később Jézus Krisztust is, aztán ez tovább folytatódott Pál apostollal és a többi apostollal. Istennek megvan az ő útja az ő népével egészen a mi időnkig. És Isten szeretete ki lett árasztva a mi szíveinkbe a Szent Szellem által. És Isten szeretete az igazság iránti szeretet. Az apostolok cselekedetei 2. fejezetében még többet is olvashatunk erről. Ez egy olyan rész, amely mindannyian nagyon jól ismerünk, és amely tulajdonképpen a nem régiben eltelt pünkös napjaihoz tartozik, de talán még előttünk is áll, mint élmény. Ki hiszi még el manapság, hogy Isten kiárasztotta az ő szellemét minden hústestre. És amilyen bizonyos az, hogy volt egy korai eső, olyan bizonyos az is, hogy lesz egy késői eső. Amilyen bizonyos, hogy a korai eső egy hatalmas Szent Szellem kiáradásával érkezett, olyan bizonyos az is, hogy a késői eső közvetlenül az aratás, a betakarítás előtt fog eljönni. Ezért áll a Zakariás 10. fejezetének első versében, kérjétek az Urat, hogy adjon esőt a késői eső idején. Itt az apostolok cselekedetei 2-ben ezt olvassuk. Majd amikor elérkezett a pünkös napja, mindannyian egy helyen voltak összegyűlve. Egyszer csak morajlás támadt az égből, mintha hatalmas szél száguldott volna, és betöltötte az egész házat, ahol tartózkodtak. És megjelentek nekik nyelvek, mintha valami tűznyelvek lennének, amelyek felosztódtak, és mindegyikükre egy-egy szállt, rátelepedett, mindegyikükre egy-egy. és mindannyian beteltek Szent Szellemmel, és más nyelveken kezdtek el beszélni, ahogyan a Szellem adta nekik a szavakat kimondani. Tehát nem csak szél, nem csak zúgás, hanem a Szent Szellem kiáradása. Isten tüze megérintette ezeket az embereket, és attól kezdve nem beszéltek többé osztott nyelven, hanem attól kezdve a nyelvük Isten szolgálatában lett állítva, átitatva isteni tűzzel. Ők fellettek kenve szent kenettel, hogy most ezzel a nyelvvel, amelyet isteni tűz megtisztított és átitatott, hirdetni tudják Isten nagy tetteit. Ugyanez áll készen számunkra is. Isteni tűz, tisztítsd meg, és járd át a nyelvünket. Isten tudja, hogy vannak botladozásaink, és gyakran még hívőként is két nyelvön beszélünk. Ez többé ne legyen így. Legyen, hogy Isten kegyelemből a teljes áldozat és az elkötelezettségnek egy órájában, a megszentelődés órájában elárasztana bennünket, hogy érezzük az ő jelenlétét, és hogy tudatosuljon bennünk, hogy Isten most nem csak felettünk, bennünk és körülöttünk akar lenni, vagy velünk, hanem bennünk akar lakozást venni, Jézus Krisztus, ami Urunkba vetett hitáltal. És ezzel a pillanattal megtörténik, hogy Krisztus bennünk a dicsőség reménysége lesz. Isten ereje, a feltámadás ereje, a szabadítás ereje, a gyógyítás ereje, az életet adó, megszabadító, kiragadó erő, hogy magasabb alapokra állítson bennünket, hogy megújítson bennünket az újjászületés fürdőjében, a Szent Szellem ereje által. Így tér vissza az isteni élet a vérrel megváltott sokaságba. És úgy, ahogy Krisztusban megvolt az Isten élet, és ő benne, és ő általa nyilvánvalóvá lett, úgy végül, vagy a legvégén ugyanaz az isteni élet lesz Krisztus menyasszonyában is, és rajta keresztül nyilvánvalóvá fog válni. És tudjátok, mint gondolkodtam mostanában, arra gondoltam, hogy mégis többet kellene imádkozni a betegekért. És egyszer csak eszembe jutott, hadd nézzem meg, hogyan tette ezt az Úr, hogy hadd lássam, hogy hosszú imádságokat mondott-e, amikor imádkozott a betegekért, és olvassátok el ti is a Szentírást, és meg fogtok lepődni, milyen módon gyógyította meg a mi Urunk a betegeket. Egyszerűen kimondta az ígét, és megtörtént. Helyben megtörtént. Megkérdezte az illetőt, mit akarsz, hogy tegyek veled? És a leprás így szólt, Mesterem, vagy Uram, én szeretnék megtisztulni. És az Úr így szól, légy tiszta. És megtörtént, tiszta lett nyomban. Ez volt az íge isteni teljhatalom kihatása, amelyet a szellem által, amely a szellem ereje által lett kimondva. Szeretteim, én hiszem, hogy ez az idő vissza fog térni, és vissza is kell térjen. Hogy nem a hosszú imádságok, hanem a prédikálás által a hit annyira megerősödik bennünk, hogy őszintén elmondhatjuk a betegnek, szava hihetően elmondhatjuk neki, egészséges vagy. Mert voltak éppen úgy hiszünk már egy ideje, úgy hisszük már egy ideje, ahogy a Biblia mondja, és ahogy Ézsaiás 53-ban olvashatjuk itt is, ő meg lett sebesítve a mi bűneinkért, meg lett verve, és kínozva lett a mi vétkeinkért, áthágásainkért. A büntetés őt terhelte, reálet helyezve, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebeiben meggyógyultunk. Ez már nem jövőbeni, hanem a múlt. Amennyiben ezt hittel elmondjuk a betegnek, nyerd vissza az egészségedet, vagy gyógyulj meg, akkor nem tettünk semmit helytelenül. Akkor csak azt mondtuk ki hitben, amit Isten már megmondott nekünk az ő igéjében. És nekünk meg kell tanulnunk, hogy elsajátítsuk magunknak a bibliai nyelvhasználatot. De mielőtt ez megtörténhet, Isten az ő uralma alá kell kerítsen engem és téged, úgy egészen a maga módján, hogy azt mondhassuk, amit az Úr mondott, és amint elolvashatjuk a János evangéliumának 5. fejezetének 19. versében, hogy a fiú nem tud mást tenni, mint csak azt, amit lát az atyától, tenni, megtéve, azt teszi a fiú is hasonlóképpen. Istennek tehát nincs szüksége mindent tudókra. Istennek olyan emberekre van szüksége, akik a Szent Szellem vezetése alá kerülnek, akik a Szent Szellem vezetése alatt isteni megihletés által kapják meg, hogy mit kell mondaniuk, mit kell tegyenek egy adott, egy bizonyos esetben. Tehát a Szent Szellem közvetlen vezetése és ihlete és ihletése. Ne higgyétek, hogy eljön egy olyan idő, amikor tetszés szerint elmegyünk a temetőbe, ott feltámasztunk egy halottat, majd itt-ott szépen végigvonulunk az utcákon, és úgy intézzük a dolgokat, ahogy nekünk tetszik. Ez így nem lesz. Ugyanakkor az Úr építi az ő gyülekezetét, és ebben az ő gyülekezetében ő tisztségeket, szolgálatokat, ajándékokat, szolgálatokat, feladatokat, Isten erejét, a Szent Szellem erejét elhelyezte abban, azzal, hogy az Úr teste ezeket, azért, hogy az Úr teste ezeket a hatalmas feladatokat végrehajthassa. Éppen ezért szükséges, hogy legyenek ezek az előkészületi óráink. Én meg vagyok győződve arról, hogy minden Istentől érkező szolgálat számít, és szükséges is ahhoz, hogy apránként lépésről lépésre fel legyünk építve a hit legszentebb alapjára, amíg el nem jutunk a hit egységéhez és az Isten fiának felismeréséhez, és majd hittel egy az íge ritmusa szerinti kadenciában nem kerülünk, szeretetben és mindabban, ami ehhez tartozik, hogy előre haladhassunk. Mindannyian ismeritek azt a prédikációt, amelyben Branham testvér látta, hogy a mennyasszony kikerült az íge szerinti kiegyensúlyozott kadenciából, és neki sikerült őt visszavezetnie az íge szerinti kiegyensúlyozott lépésütemben. Tehát a végén az élő Isten gyülekezete teljes összhangban lesz Isten ígéjével, a Szent Szellem vezetése alatt, annak irányítása alatt. Belsőleg nagyon örülök annak, mert tudom, hogy Isten az ő méltóságában és fentségében méltósággal és fentséggel fogja befejezni az ő munkáját. Nem verességgel, hanem minden idők legnagyobb győzelmével és diadalmával. Jézus Krisztus feltámadásának ereje, ugyanaz az erő, meg fog nyilvánulni még egyszer az Úr testén keresztül is. Hiszen ez ugyanaz az élet, és éppen ezért ugyanazok a gyümölcsök, ugyanaz az eredményekkel, hogy megnyilvánuljanak Isten kegyelméből az ő testében, az ő gyülekezetében. Még két Biblia idézet, amelyek Isten kegyelméről tanúskodnak, és amelyek az elmúlt napokban olyan becsesek lettek számomra, és azzal majd befejezzük. Efézus második fejezet, a negyedik verstől a kilencedik versig. Efézus második fejezet, a negyedik verstől a kilencedik versig. Ugyanakkor Isten, aki gazdag irgalmasságban, az ő nagy szeretete miatt, amelyet irántunk tanúsított, és pedig akkor, amikor még halottak voltunk, a mi áthágásaink következtében, Krisztussal együtt megelevenített minket. Hadd maradjunk itt egy pillanatra állva. Isten szemében ez megtörtént a Golgotán. De elképzelhető, hogy te ma elfogadjad, és ma meg is tapasztalhatod. Ugyanakkor ez már akkor megtörtént, és természetesen majd a feltámadás által is. Továbbá az állít, hogy kegyelemből lettetek üdvösségre juttatva, vagy megmentve. Nem úgy, hogy majd meg lesztek mentve valamikor jövőbenileg, hanem ez egy tökéletes és befejezett megváltási mű. A hatodik versben ez áll, és feltámasztott minket Krisztus Jézusban vele együtt, és ő vele átültetett bennünket a mennyei világba, hogy az eljövendő korszakokban kinyilvánítsa nekünk Krisztus Jézusban az irántunk való jóságából fakadó, túláradó kegyelmét. Mert a kegyelem által lettetek megmentve a hit alapján, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Nos, úgy van, hogy egy ajándékért nem kell köszönetet mondanunk. Hadd vegyünk még egy még mélységesebb helyet a második Timóteus első fejezetének 9. verséből. A kettő Timóteus első fejezetének 9. verse. Az, aki megszabadított minket, és elhívott bennünket egy szent elhivatással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem az ő elhatározása és az ő kegyelme folytán, amellyel Jézus Krisztusban örök időknek előtte megadott nekünk. Most pedig, ami szabadítunk, Jézus Krisztusunk megjelenése által nyilvánvalóvá lett. Mit mondtok most ehhez? Tehát nem ma vagy holnap, hanem azok, akiket az ő elhatározása, az ő tanácshatározata, az ő eleve tudása szerint a világ alapjáitól fogva előre eleve elrendelt, mert hiszen Isten tudta, hogy ki fog hitet tanúsítani, és ki nem fog hinni. Ki fogadja el, és ki utasítja vissza. És éppen ezért már az örökkévalóságban megadta nekünk a kegyelmet Krisztusban. Örök idők előtte. Ez meghaladja a mi értelmünket. Ugyanakkor Isten nem ma vagy holnap tervez. Isten a világ teremtése, megalapozása előtt elkészítette már az ő tervét az ő népével. Nekem egyetlen kívánságom lenne, hogy Isten tervének egy része lehessek ezekben a napokban. Hogy bevonjon engem az ő tervébe, az ő akaratába, az ő ígéreteibe, mindannak a megvalósításában, amit megígért, és hogy részesedésem legyen abban, amit Isten most tesz. Beillesztve legyek, részesedésem legyen abban, amit Isten most tesz, vagy végez. Azáltal, hogy tudomásul vettük az ígéreteket, teljes meggyőződéssel elmondhatjuk, hogy azok megvalósulásában is közös részesedésünk lesz. Mert amit Isten megígért nekünk, az biztosan meg is tartja. Amit Mózesnek megígért, azt is betartotta, megtette. Amit Józsefnek megígért, azt is megtette. Minden ígéreteit megtartotta. Istennek minden ígérete, igen és amen. Jézus Krisztus, ami Urunk által, és pedig rajtunk keresztül Isten dicsőségére. Ő elküldött nekünk egy prófétát, és mi nem szégyeljük azt, hogy Isten prófétákat, pásztorokat, tanítókat, evangélistákat, stb. Helyezett a gyülekezetbe. Ma mindenki csak evangélistákról tud valamit. Ha valami mondva van nekik a prófétai szolgálatról, akkor leesnek a székeikről, vagy felháborodnak. Alig lehet felfogni, de ugyanakkor ugyanezek az emberek szeretnék, hogy mi hallgassuk meg őket a mi részünkről. Majd órákig tudnának beszélni a kedvenc evangélistájukról. Hogy ez és az az evangélista ezt és amazt tette ott, meg ez és amazt történt, erről mindannyian tudnak beszélni, mesélni, és miért is ne tennék. De én még egy lépéssel tovább megyek. Miért akarják megtagadni mi tőlünk azt az isteni jogot, hogy tanúskodjunk arról, amiről Isten hatalmas módon végzett egy próféta szolgálatán keresztül. De hiszen tudjátok, miről van szó ezzel kapcsolatosan. Isten megfogja a bölcseket a ravasságukban, és megbolondítja őket. Az Úr azt mondja, ímé én írástudókat és prófétákat küldök hozzátok, és ti ezt vagy amazt fogjátok tenni velük. Ugyanakkor vannak emberek, akik még hallgatnak is rájuk, szívükbe fogadják, és engedelmesen megteszik, amit mondva lett nekik. Legyen az az evangéliumi rész, tanítói rész, bibliai profécia, bármi is legyen az, mi egy dolgot szeretnénk elérni, hogy azt, ami Isten tanácshatározatához tartozik, minden ígét, minden területet, minden ígéretet, minden egyes élményt, azt Isten kegyelemből adja meg mindannyiunknak. Én tudom, hogy meg fogja tenni, mert ő, aki az ígéretet adta, ő hűséges, hogy ezt be is váltsa, megtegye, magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk, és csendesedjünk el Isten előtt. Hadd továbbítsam az Úr hívását. Amennyiben vannak közöttünk némelyek, akik még nem döntöttek úgy, hogy az Úr szolgálatába álljanak, kövessék őt, ott legyenek érte, befogadják őt, hogy ember gyermekekből Isten gyermekei lehessenek, ha azt akarjátok, hogy imádságainkban megemlékezzünk rólatok, akkor emeljétek fel a kezeteket, és tegyétek vissza. Itt kell lennie valakinek. Köszönöm, Isten áldjon meg. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Isten áldjon meg benneteket. Hadd imádkozzunk. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből hálát adunk neked, hogy embereket hívsz, kegyelemben részesítsz, megmentesz és megáldasz. Hűséges Uram, ahogy a te prófétáid félre lettek értve, úgy félre vannak értve mindazok, akik hittek egy prófétai üzenetben, függetlenül attól, hogy mikor és kitől érkezett. Hűséges Uram, szívesen elvállaljuk ezt. Egyet tudunk, hogy te megértesz minket, és szeretsz minket, és kegyelemből elmondhatjuk azt, hogy mi is megértünk téged, és hogy szerethetünk téged. Hűséges Istenem, szinte követelőző, ha így fogalmazzuk meg, de mégis igaz. Mi téged hallottunk. Mi megértettünk téged. Te az ígéreteket ez időre szólva a gyertyatartóra állítottad. Hűséges Uram, te benned volt az élet, és az élet az embereknek világossága volt. Most a te életed belénk költözött. Legyen, hogy az isteni élet mi bennünk és rajtunk keresztül most az embereknek a világossága lehessen. Hűséges Uram, te felszólítasz minket, hogy legyünk világosság, mert eljött a te világosságod. És messziről szólsz, hogy akik sötétségben ültek, meglátták a világosság ragyogását. A hegyi beszédben ezt mondod, ti vagytok a föld csója, és a világ világossága. Hűséges Uram, mi nem tudjuk felfogni, nem mi vagyunk az, hanem te vagy az mi bennünk, a dicsőség reménysége. Te vagy a világosság, te vagy az élet, te vagy az igazság, te vagy mindaz, ami létező valóság. Hűséges Uram, köszönöm neked az elmúlt heteket, az elmúlt napokat. Ó Istenem, köszönöm, hogy a te szellemed hatalmasan munkálkodik az egész földön. Most bátorságot adtál a szívünkben, és hitet is, megajándékoztál hit, hogy itt Közép-Európáért imádkozhatunk. Engedd meg, hogy a te erőd, a te szent szellemed munkája, a te ígéd és a te véred által valami mélységesen történjen, valami egész hatalmas dolog. Uram, hadd mondhassuk megdöbbenten, hogy ilyen még soha nem létezett. Hűséges Istenem, hiszen te nem fogsz megszégyenülni, de mindazokat szégyenbe hozott, ahogyan Ézsás próféta mondja, ahogyan te beszéltél rajta keresztül. A csalók szégyenbe távozni fognak. Te azonban megdicsőlsz. Megdicsőlten állsz a te néped között. Hűséges Istenem, kik vagyunk mi, hogy ezekben a napokban meghallottuk a te szavaidat, hitet tanúsítottunk, és elpecsételtettünk a Szent Szellemmel a testünk megváltásának napjára. Hűséges Uram, még egy kérésünk lenne, legyen, hogy a Szent Kenet és az Isteni tűz leszálljon a te fiaidra és a te leányaidra, hogy Isten ígéit mondhassuk ki az Úr nevében, a Szent Szellem ihletése alatt, és hogy ez, ami szemünk előtt megtörténjen, a te neved tiszteletére. Uram, nem tudunk másképp, mint hitet tanúsítani, hogy a vég olyan lesz, mint a kezdet is volt. Még az az ígéret is be fog teljesedni, amit én cselekedtem, azt ti is meg fogjátok cselekedni, meg fogjátok tenni, és még nagyobbakat is ennél, mert én az Atyához megyek. Ha te ajkad nem mondta volna ezt ki, ki tudná ezt felfogni. Most azonban hittel elfogadhatjuk, és meg is fogjuk látni ennek beteljesedését, mert az írás nem törhető meg. Inkább lehull a menny, sem hogy a te ígéd megtévesztene engem. Uram, mi megbízunk te benned és a te szent ígédben, és arra támaszkodunk, és már most is hálát adunk neked, hogy mindezt csodálatosan véghez fogod vinni. Magasztalva és dicsőítve legyen a te csodálatos és szent Jézus neved. Halleluja! Amen!
Dir dienen und Seelen zu retten führen.